Táskarádió podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, a mikrofonnál Arany Szabó Irén, és vendégünk Fekete Mónika, látványtervező. Köszöntünk a stúdióban.
Én is köszöntelek benneteket, nagyon hálás vagyok a meghívásért.
Móni, hogy indult a te pályafutásod? Hogy lettél te látványtervező?
Amikor felkértél erre a beszélgetésre, akkor magamba pont ezt futtattam végig, hogy milyen különleges az ember. Ugye most, hogy már 20 éve a pályán vagyok, és a koromban is tartok ott, hogy picit így visszatekintünk arra, hogy mi van mögöttünk. Az futott bennem végig. Nekem ez már óvodás koromban, nem ez a szakma, nyilván egy 6 éves gyereknek nem fogalmazódik meg ez a terület egyértelműen, de maga a kreativitás, az iparművészet, az alkotási zsigeri élmény, az viszont nekem ott jött meg. És pont azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen hálás vagyok én annak a kicsi lánynak, hogy akkor valahogy ezt erre befogadó volt erre a zsigeri találkozásra, élményre. Ki tudja, hogy működik ez az egész világ, miért kapunk egy ilyen sugallatot, honnan jön, mitől rak bennünket az élet egy ilyen irányba, vagy éppen bennem kulminálódott a felmenőim ki nem élt kreativitása, amiért szintén hálás vagyok, akkor nekik is, de engem ott indított el egy ilyen kis kézműves versenynek a megnyerése oviban. És akkor zsigerileg erre az útra éreztem, hogy mennem kell. Érettségit megelőzve is ez az irányultság volt a vágyam. Már általános iskolában rajzszakkör, millió kreatív szakkör, olyan tanárokhoz jártam külön, akik ezt erősítették bennem. De aztán végül úgy alakult, hogy a építésztechnikumba kezdtem meg, Jákiban a tanulmányaimét itt Fehérváron, amit igazából azóta többszörösen megháláltam magamban, bár akkor a kisképzőbe készültem, ahova most szerencsére a lányom jár tanulni. Úgyhogy én a Jákiban kezdtem, de hát az építészet aztán nagyon sokat segített abban, hogy a diszlettervezésben én működni tudjak. És utána aztán Pestre mentem, és bőrös iparművészként végeztem végül is, és utána posztgraduális tanulmányokban meg az öltözéktervezést vettem fel. Tehát én egy ilyen puzzle-ből raktam össze a jelenlegi pályámat.
És mi volt az első munkahelyed? Hogy kerültél a körforgásba?
Hát szintén arra tudok visszautalni, hogy az élet különleges találkozásai, nem tudom, hogy létezik-e véletlen, vagy bennünk van valami olyan motoszkáló vágy, vagy világlátás, ami húzza felénk ezeket a lehetőségeket. Nagyon különlegesen kezdtem ezt az egész életutat. A kongresszusi központban volt egy önálló divatbemutatóm, de utána, ugye amikor még kezdő vagy, 20 évesen, a lehetőségek ezen a pályán azért szűkösek. Keresned kell magad, formálódik minden, de közben halad az élet, valahol munkát kell vállalni. És én egy általános iskolába kaptam feladatot, Arany János iskolába itt Fehérváron, és vizuális kultúrát tanítottam, illetve technika mögé bújtatott vizuális kultúrát, ahol nagyon szerettem, jól élhető volt ez az élmény is a gyerekekkel. A gyerekek egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy ők sokkal mennyire szabadak, mennyire tetszik nekik, hogyha egy picit szárnyakat adunk nekik. De ugye nekem nem ez volt a vágy, nem ide.
Az kicsit több.
Hogyne. És ez folyamatosan belülről motoszkált, és aztán nagyon különleges, egy kollégámnak a férje elcsábított. Engem látott a gyerekekkel egy rendezvényt létrehozni, és elcsábított egy reklámügynökségnél, reklámügynökségtől pedig az Alba Pláza igazgatónője kért fel egy marketing igazgatói posztra, ahonnét pedig aztán a színház, leendő színházigazgatónk Szurdi Miklós egy teljes véletlen találkozás alkalmával fedezett fel, hogy így mondjam, és ő volt az első megbízom.
Akkor neked a pályád a Vörös Marti Színházban indult, ugye?
Hát, hogyha röviden, igen. Röviden! A Vörös Marti Színházba volt az első, ahol vezető tervezőként 2003-tól, tehát 20 éve. Illetve tavaly volt 20 éve, bocsánat, igen.
Úgy kell elképzelni, hogy akkor téged Szurdi Miklós felkért, és akkor egy igen. darabra, vagy több darabra alkoss
vele együtt? A próba darabom az Pesten készült még, egy Rómeó és Júlia vizsgadarab, főiskolások vizsgadarabja volt, és akkor a díszletjelmez volt a feladatom, és gondolom ez volt a teszt, hogy bírom-e ezt a pályát, van-e kellő affinitás. Az, itt nagyon sokféle attitűdű, minőségű és energiájú ember dolgozik egyszerre, együtt, egy dologért. És ebbe jó ritmust és jó kapcsolódási pontokat találni, az nem mindig könnyű, nem mindenki alkalmas arra. És gondolom, hogy ez az első munka ezek szerint jól sikerült Pesten, mert aztán, amikor ő itt igazgatói posztot kapott, akkor azt mondta, hogy akkor engem hazahoz. És itt voltam tervező, és nagyon hálás vagyok, hogy a saját városomban lehettem alkotó. Szép 5 év volt.
És hát olyan nagyszabású produkciókban dolgoztál, mint a Diótörő, az Ajda, ki is ment külföldre is, ugye?
Igen, Klagenfurtban csodálatos élményt élhettünk át, mert ott 4000 ember állva tapsolt, és fantasztikus.
És ilyenkor azt kell elképzelni, hogy egy látványtervező megtervezi a jelmezt és a díszletet, és akkor ezt lepróbálják, megy a darab, és utána neked nem is kell már többet ott részt venned. Tehát nem kell megnézned a darabot, hogy minden oké-e, jól működik-e, vagy felelni a jelmezekért, hanem te megcsináltad a dolgodat, átadtad, és akkor innentől kezdve neked itt vége.
Hát a kérdés nagyon jó, mert gyakorlatilag vége. Érzelmileg hosszabb az út. Hosszabb az út. Egy picit... Egy kis halál ez, ha szabad ilyet mondani, mert ugye nagyon nagy a tényleg a ritmusa egy ilyen munkának. Összejövünk, megkapom a forgatókönyvet, összeülünk, együtt olvasunk valamit, annak már kialakul egy rezgése, energiája, ami szippant be bennünket minden olvasó próbával, és aztán a rendezővel elkezd szorosra forni a kapocs, hiszen vele dolgozunk együtt a filmeken, hogyha filmben dolgozom, ugye most már javarészt inkább ott, akkor az operatőr is kapcsolódik, és ilyen izzó triumvirátussá válik ez a munka, a színházban ugye főleg az igazgatóval, vagy a rendezővel, és akkor elkezdünk nagyon egymásra kapcsolódni. Kinek mi a látásmód, én arra, hogy tudok ráfűzni, mi az, amit a rendező szeretne önmagából megmutatni a közönségnek, és azt nekem ugye hivatott feladatom, hogy minél jobban alátámasszam és megerősítsem, és amikor ezt a szálat már olyan nagyon szépen össze tudjuk fonni, vagy ezeket a szálakat, akkor jön a csodálatos alkotás. Akkor én ezt papírra vetem, megnézzük, és remélem levegőbe csapunk, és azt mondjuk, hogy ez nagyszerű, és akkor jön az, hogy ugye levarjuk a jelmezeket, akkor jönnek a próbák, jönnek a színészek visszajelzése, óriási impulzusok, hiszen ugye ők is valahogy belehelyezkednek, és remélhetőleg örömükre szolgál, és a színészi játékot is tudja motiválni, erősíteni. És akkor jön a premier, hát ott izgulunk, mindig izgulunk, ez a mai napig, tehát tényleg 20 év óta mindig bennem van. És akkor felmegyünk a színpadra, taps, ahogy ugye Klagenfurtban is átéltük, de hát itt is Fehérváron sok százszor, és ez egy olyan katarzis, ami az ilyenfajta adrenalin függőknek, azt hiszem, ami bátran mondhatom, hogy vagyok, ez egy óriási, óriási csoda. Eszméletlen hálás tudok lenni minden egyes kézér, ami összecsapódik, és értékeli azt a mind-mi, megelőzőleg hónapokon keresztül dolgoztunk. És utána, ha így egy picit visszacseng bennetek is ez a pillanat, ez az óriási taps, és utána elindulsz haza, az nekünk is ilyen csend lesz. És ennek van egy ilyen kis halálérzése. És ezután a következő napok szoktak nekem egy ilyen nagyon, nagyon érdekes érzésű valamik lenni, amiben aztán a jó kérdésedre a válasz, keresem a kapaszkodást, a kis visszautat. És akkor van, hogy bemegyek, és van, hogy megkérdezem, továbbra is minden rendben van-e. Van olyan darab, amit megnézek 2-3-szor, valakit elviszek, barátokat, és akkor így szépen.
Még mindig a része leszel.
És aztán így szépen tesszük le ezeket a kis bőröndöket, és vesszük fel majd az újat.
Említetted a filmeket. Hogy kerültél a színházból a filmes világba?
A színházból a filmes világba, és egy ilyen izgalmas, ugye idézőjeles véletlennek köszönhető, hogy itt voltam a Vörösmarty Színházban, és Siófokon csináltam egy darabot, a Veszedelmes viszonyok, és az ottani jelmezeket egy filmes stylist kiszúrta magának, az Egy csók és más semmi című filmbe, és megkeresett, hogy használhatná-e. És akkor ez így el is vitték, és nagy örömmel használták a jelmezeket, és valahogy talán ez által, hogy egy picit, ugye egy kapu kinyílt valamilyen irányba, és a vákum elmélet, akkor ott már valami teremtődött valami kis rés, és ezek szerint számomra volt ez nyitva, és egy gyártásvezető keresett meg ezután, hogy önállóan is csinálok-e esetleg jelmezeket, uh-huh. és mondtam, hogy természetesen, és aztán ezzel párhuzamosan a Kaszinó című darabot az itteni igazgatónk kezdte el szintén filmre vinni, és ott is ugyanígy jelmezt csináltam, nagyon érdekes, akkor még jelmezeztem a filmeken, és egyszerűen örvényszerűen jöttek utána már a feladatok. Egyik adta a másiknak, valahogy ez a szakma szerintem egy ilyen terület, de talán mindegyikre mondhatjuk, hogy ahol egy tapasztalás útján terjedő vírus, mondjuk ezt.
Ami beszippantja az embert.
És beszippantja az embert, és hogyha mondjuk úgy találták, hogy egészen elfogadható velem az együttműködés, és jó, amit letettem az asztalra, akkor adják a nevemet a következő lehetőségnek, és hát nagyon nagy hálával is fogadom, és tisztelettel.
És melyik a nagyobb kihívása, a színház vagy a film?
Bármilyen furcsa, a színház is tud ugyanolyan megpróbáltatás lenni. Nekem abban a megpróbáltatás a zártsága, a kötöttség. Ugye valószínű, ahogy mondtam, hogy én már pici gyerekként ezt az alkotási, zsigeri élményt cippantottam magamba, azzal együtt egyfajta szabadságot is. És ez végigkíséri az életemet. Tehát valószínű, hogy én a klasszikus munkamorához alkalmatlan vagyok. Hát ezt most már elmondtam, úgyhogy valószínűleg nem is fog keresni senki, aki ilyen területre szállna engem, de egyébként nagyon fegyelmezett tudok lenni, de mégiscsak...
A szabadságvágy és a szabadság. Szabad igen, alkotás.
Szabad ugye? Alkotás embere vagyok, ezt most már be kell vallanom 20 év után, hogy ez van, tehát igen, így ismertem meg magam. És a színháznak a zártsága miatt, ugye a kőbe faragott épülete, és egyáltalán egy helyen, egy helyűsége miatt valahogy kötöttebb számomra. Nyilván a filmben is van egy produceri iroda, van egy stáb bázis, ahol vagyunk, de mégis ott olyan szerteágazó a feladatok köre is, és olyan szerteágazó az út, amit be kell járnunk, míg ebből mozivászonra vagy tévébe kerülő anyag lesz, hogy én ebben lubickolok. Úgyhogy egy picit áll közelebb hozzám, de mondom ugyanúgy a színház is szerelem, de egész más terület, egész más igényű az embertől, vagy az alkotótól.
Amikor felkérnek egy filmre, hogy akkor jelmezés, díszlettervezés, megkapod a forgatókönyvet, akkor elkezdődik ugye a munka. Mennyire kapsz szabad kezet, vagy elmondja a rendező, hogy neki ilyen elképzelései vannak, vagy rád bízza, hogy Móni, tessék?
Nagyon csodálatos rendezőkkel hozott össze az élet, és megvolt bennük az a tiszteletteli bizalom, hogy az alkotásban azt az irányt tudom képviselni, ami neki azt hozza, amit neki vágya megmutatni a közönségnek. Ez egy együttműködés. Tehát azért beszélek egy picit vontatottan erről, mert akkor is, ha szabad kezem van, az egy nagyon szép gesztus, de mégis ez akkor válik igazi alkotási komplexummá, hogyha ez egy csapatjáték. Tehát hiába van egy center, hiába van egy kapus, hiába van egy bárki bármilyen poszton, remélem nem mondtam butaságot ezekkel a posztokkal, mert nem vagyok sporton járatos, akkor is az együttműködés, tehát a legutolsó játékos is, sőt, még a kispadon ülő is részese annak, hogy egy alkotás olyan tökéletességű legyen, ahogy azt szánja a vezetőnk. Szóval azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy kapok egy szabad kezet, akkor az egy könnyebb dolog, mert elindítom magamban ezt a játékosságot, és akkor abból születik valami olyan, ami örömére szolgál a másiknak, de mindig van, hogy igazodjunk ehhez a látásmódhoz, vagy ahhoz. Hiszen annyiféle a szubjektív pálya. Tehát egy rendező is megalkothatja önmagát egy teljesen szürreális képi világban, és ugyanígy megalkothatja magát egy klasszikus minőségben és vizuális élményben. Van szabad kéz, de
Csapatmunka
jobb, amikor fogjuk egymás kezét, és együtt egy irányba nézünk. Mm-hmm. Igen, csapatmunka.
És akkor te igazából a filmnél, sorozatnál az első perctől a végéig ott vagy. Igen. Ott minden nap ki kell járnod, minden forgatási nap ott kell lenned, meg kell nézned.
Igen, van ilyen is, de van egy úgynevezett stand-by art directory post, az azt jelenti, hogy ő képvisel bennünket, a látványtervezőt és az art directorokat a helyszínen, és ő az, aki tudja, hogy mi mit szerettünk volna, látja az összes anyagunk, ami kezében van, és amikor ott a helyszínen történik bármi, tehát egy nagyobb kameraképet nyitnak, vagy észreveszi, hogy hiányzik onnan a, nem tudom, a falról még egy plakát, még egy virágos kosár, vagy egy ember, aki ott elmegy, akkor hivatott arra, hogy ő ezt kikorrigálja, és az a pici kis nüanszot helyre tegye. Tehát nem mindig kell nekem ott lenni minden nap. Akkor kell, hogyha nincs ez a stand-by art directory pozíció a filmben. Különféle gázsiú vagy apanázsú, különféle nagyságrendű filmek készülnek, különféle stábbal, tehát nem mindenhol rendelkeznek ilyennel. Akkor kimegyek. Igen, és megnézem.
Van-e olyan népszerű film jelenleg is a műsoron, amiben dolgoztál?
Igen, természetesen, vagy nagy szerencsémre. Nagy népszerűségnek örven még a mai napig is úgy érzem, a Mi kis falunk.
Igen, az igen.
Nekem ő volt az első sorozatom, amit csináltam, és nagyon, nagyon jó, hogy annak idején Diószegi Judit és Kapitány Iván erre engem felkért, mert egyrészt a sorozat ízét, a tévés sorozat ízét megismerhettem. Ugye különféle, ez is nagyon izgalmas, hogy a tévés világ is egy más jellegű figyelmet igényel, és a nagy mozifilmek is másképpen állnak össze a gyártás során. Szóval ez a Mi kis falunk, igen, és ott aztán mindenféle izgalmas dologgal kellett találkozzak, amikor belecsöppentünk ebbe a falusi életbe, mi magunk is, hiszen ugye ez Pilis Szentléleken mondhatom, remélem, mert azt hiszem, hogy ez már ki is
igen,
van posztolva.
Igen, ez nyilvános, hogy, igen, és ugye igen, hát zarándokhely lett. Ugye?
Abszolút zarándokhelyé vált. Hát két szempontból is támogatom a zarándoklást, mert ugye Pilis Szentléleken különleges energiák vannak állítólag, tehát az
ezt
tényleg az a léleknek is jó. Hát a szívnek és a nevető izmoknak meg maga a hely. Minket is nagyon sok kaland ért, és nagyon izgalmas pillanataink voltak. Hát ugye belecsöppentünk egy valós falu életébe, ahogy ott elkezdtük felépíteni a mi kis falunkat, Pajkaszeget, és emlékszem rá, hogy volt olyan, amikor a helyi nénikkel sütettük a tortát, amire szükség volt ugye egy-egy jelenetben. Aztán mentem a Tetsz a kocsmája, mindenki által kedvelt Tetsz a kocsmájába, mentem a valós tulajdonos hölgyel és tulajdonos párossal megbeszélni, hogy nekem szükségem lenne néhány erőskezű, markotányos legényre, és akkor onnan a falusi csapatból verbuválódott egy-két csapat, vagy társaság, akivel ástuk a sírt a temetőhöz, és a kaput állítottuk fel a focipályához. Szóval nagyon sok kedves kaland.
A falubeliek esetleg voltak iragaszkodott hozzá, hogy ő szeretne benne lenni, akár csak elsétálva a posta mellett?
Igen. Ez egy idő után, főleg, ahogy viszont látták a tévében, első évad után, az egy ilyen métellyé vált, tehát akkor mindenképpen csak áldogáló statiszta, buszmegállóban ücsörgő
statisztának,
csak keresztül menni, csak részt vehessen valahogy hozni, hát ez egy nagyon egy csábító jelenségé vált, és szerencsére még a mai napig is.
És ez is egy nagy családi produkció, igazából mindenki, egyértelmű mindenkiért, ugye
így
itt
van,
a falusiak is a stábbal együtt.
Igen.
Mi volt az utolsó, amin dolgoztál?
Még van folyamatban egy film, de az utolsó, ami nagyszabású, és hamarosan a kedves nézőközönség is a mozivásznakon viszont láthatja, ez a Most vagy soha volt. Csodálatos munka, majdnem egy évig dolgoztunk rajta. Ez 1848-as szabadságharcból, ugye Petőfi egy napját fogja felölelni, a bizonyos március 15-ét.
És akkor ennek gondolom a dátuma is, ami kijön, az március
14, ha jól tudom, akkor lesz az első megmutatkozás.
mikor kezdődött az alkotó folyamat? Tehát, hogy kicsit avassuk be hallgatókat, hogy egy film elkészülés ugye nem 3 hónap, hanem sokkal több idő. Mikor kezdtétek ezt?
Így van, különösen, hogyha egy nagy mozifilmre gondolunk. Olyan izgalmas, ott lepörög a film 1,5-2 óra alatt, és sokszor a néző valóban nem tudja, hogy ez majdnem akár egy évig is készülhet egy ilyen film. A miénk is, az első megkeresésem ezzel kapcsolatban 2021. decemberében volt, és 2022. januárjában kezdődött az intenzív munka, és szeptember közepén végén fejeztük be a forgatást Fóton, ahol egy 4000 négyzetméteres beklott várost építettünk fel. Tehát ez majdnem egy éves munka. Ezt követi a forgatás lezárásával sincs vége magának a filmgyártásnak, mert ezután jön egy nagyon hosszas utómunka, és az tulajdonképpen a 2023-as évet felölelte. És így most fog debutálni.
Igen, és az utómunkában neked részt kell venned, tehát mint díszlettervező, vagy ez a rendezőnek és az operatőröknek és a vágóknak a...
Hát ez leginkább vágói és vizuális effektekkel foglalkozó kollégáknak a munkája már, meg a rendezői természetesen, aki ezt végigkíséri az utolsó pillanatig, aki Lót Balázs volt ebben a filmben. Nekem már annyira nem, de nézünk vágatlan anyagot, és ha ott felfedezünk olyat, ahol észreveszünk esetleg olyan hiányosságokat, vagy apró részleteket, amin kicsit korrigálni kell színben, vagy esetleg ki kell belőle valamit emelni, akkor ilyen mértékben igen.
És volt olyan az életedben, amikor nagyon mély pontra került, és azt mondtad, hogy jó, szép volt, jó volt, de nekem ebből elég, és szeretnék valami más csinálni, mert tényleg besokaltam.
Igen, persze. Én azt gondolom, hogy az ember életében mindenképpen eljön. Vannak ilyen krízis pontok. És tényleg azt mondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert azzal foglalkozom, ami nekem a hobbi, szerelem. Én igazából nem érzem azt, hogy dolgozom. Természetesen fárasztó, mert filmes körökben ugye 16 óra sokszor azért az megterhelő, de összecsoportosul esetleg a munkaterületéről, a magánéletből, haladunk előre, nekem is ugyanolyan a hétköznap, mint bárki másnak, és aztán egyszer csak, amikor úgy valahogy elborít az, amivel nem tudunk éppen akkor könnyedén megbirkózni, akkor eljön egy krízispont, és nekem is volt ilyen, igen. Akkor így a barátaimnak szoktam mondani hangzatosan, hogy akkor rendben van, én most nyúltenyésztő leszek. Nyilvánvalóan elkapja őket a röhögő görcs, hogy hát mentse az úristen a nyulakat, mert vajon mennyivel értenék többet a nyulakhoz, mint ahhoz a szakmához, amit már 20 évet csinálok. De mégiscsak ugye próbálunk egy olyan lehetetlen kimenekülőt keresni, ami annyira irreális, hogy úgyse akarunk igazából arra menni. De ugye a krízis önmagában, ha jól emlékszem, akkor fordulópontot jelent görögül, és amikor valahogy ezt így el tudjuk fogadni az élettől, hogy a krízis miattunk van, és belemerünk állni abba, hogy akkor most jöjjön egy fordulópont. Nem feltétlen kell elhagyni ugye az életünk addigi, nem tudom, minden aspektusát, vagy minden kis részletét, de biztos, hogy ott valamit változtatni kell. Vagy egy szemléleten, vagy egy hitrendszeren, vagy egy hozzáálláson, vagy az önbizalmunkon, vagy bármi olyanon, ami addig még botladozó volt. És akkor menni kell tovább. De annyira a szenvedély olyan nagy erős útmutató bennem, hogy a pályáról magáról nem hiszem, hogy el tudna téríteni. Inkább a fejlesztés és az önerősítés felemutat.
Milyen terveid vannak a jövőt nézve?
Hát egy csodálatos felkérést kaptam, egy kiváló operatőr, mondhatom remélem barátomtól, a Metropolitan Egyetemen tanítok most már, illetve ilyen előadó vagyok 3. éve, és ez egy újdonság számomra. Az első komfortzónán kívüli volt, bár ugye tanítottam, ahogy mondtam, ott kezdtem a pályámat a gyerekekkel, és furcsa módon ugye az élet milyen érdekes kanyarokat tesz. Ez ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy visszatesz a katedrára, és tavaly ért meg az a különleges hát egészen megtisztelő pillanat, hogy mentem második éven is egy ilyen kicsi terembe, és ott pár gyerek, 20-30-an ültek, és akkor nekik mondtam el ezt a pályát, mondjuk egy filmben való gyakorlati részvételt, hogy azt ismerjék, rendező, operatőr és látványtervező kapcsolat, főleg ők rendező és operatőr szakos diákok, és az történt, hogy mentem ugyanabba a kis terembe, és akkor jött a drága Csuki barátom, és azt mondta, hogy hát nem ide kell jönni, hanem a nagy előadóba. Hát őszinte leszek, egészen megérintett a pillanat. Nagyon fegyelmezetten úgy csináltam, mint aki, hát...
Aki súlyából.
Köszönöm. De azért az a pár lépés, ameddig átmentem a nagy előadóba, addig lezajlott bennem, hogy úristen, először is egy tévedés, nyilvánvaló, mert az önbizalmammal még azt hiszem nekem is van 20 év után is dolgozni való. És hogy a nagy előadó, hát te jó ég, hát ott még lehet, hogy 100-an is, vagy nem tudom, többen vannak, és hát mondta, hogy ez tévedés lehet, és nem, annyian jelentkeztek, hogy most már neked ott csináltuk meg a termet. Óriási élmény volt, és aztán a pár lépés alatt az izgalom, hogy te jó ég, pedig hát ugye egy picit nagyobb tér, több szempár, de ugyanazt fogom mondani, csak nem mégis olyan izgalommal töltött el, és nagyon megindító volt, ahogy a fiatalok, nem tudom, egyáltalán, hogy érdekes számukra az, amit én megéltem idáig, amit összegyűjtöttem tapasztalatként ezen a pályán, és hogy ennek van értéke. Van, aki fogja tudni ezt használni, ámulatba ejtő, tényleg biztos mondom, az önbizalmamon még csiszolni kell, mert egyszerűen, ahogy a Taps is olyan hihetetlen volt ott Klagenfurtban is, akár itt a fehérvári közönség előtt is, hogy annak a vihara, vagy élménye, energiája egy pici részben nekem is szól. Hát ez is olyan megindító volt, hogy ott ültek, hallgattak, és volt, aki megtisztelt a köszönésével, hogy megköszönte, hogy ezt a jó előadást meghallhatta. Hát ez olyan magával ragadó volt számomra, hogy egy picit nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, nem akarok ilyen nagy stílű lenni önmagam felé, de hogy a másoknak való nyújtás az csodálatos dolog, és ha ezt valaki értékeli, még nem találom a pontot, hogy a szakmaiságot adom tovább, vagy
az életérzést.
Az életérzést, vagy valami segítséget azoknak, akik esetleg indulnak. Nem olyan könnyű megtalálni az utunkat. És talán néhány embernek esetleg hasznos lesz az a pár gondolat, ami bennem van. Ennek a helye formálódik bennem. Hogy ez blog, hogy ez egy iskola, hogy ez egy könyv, vagy egy bármi, egy kis csoportos összejövetel vasárnap délutánonként egy pinceklubban, nem tudom.
Tehát a fiatalok segítése igazából, ugye? Meg megmutatása ennek a pályának a szépségeiben.
Igen. A lányomon keresztül látom, hogy talán ennek van létjogosultsága, igénye, helye. Kialakul.
Biztos vagyok benne, hogy van, és nagyon sok mindenkinek ad akkor is, hogyha nem erre a pályára menne szerintem.
Igen,
tehát,
talán.
Hogy ez azért nagyon sok mindenkinek adhat. Ha már diákok és az iskola, és ugye itt vagyunk a Táska Rádióban, akit érdekel ez a szakma, érettség után hova menjen, milyen iskolába, hol kopogtasson?
Hát én azt mondom, hogy a kezdet, ugye itt kellenek képességek. Ugye papírra kell tudni vetni azokat, ami a fejében megfogalmazódik. És az előnyös, hogyha ezt képzi. Úgyhogy mindenképp javaslok olyan iskolát, ahol a rajzkészségét fejleszti, minél több technikát megismer. Ugye most már a 3D, a táblaképeken való rajzolás is átveszi a helyét egyre intenzívebben annak, ami eddig papírra alkottunk ceruzával, meg kis festékkel. Ezeken a területeken való képzést mindenképpen javaslok. És utána aztán a felvételikre, de esetleg, hogyha a felvételikre tájékozódik az iskolánál, ezekben az iskolákban már van felvételi előkészítő. És ezeknek javarésze rajzos képzésből áll. Tehát ezeket én mindenképpen javallom. Az iparművészeti, a képzőművészeti iskolákat, ezek elindítók lesznek a pályán. Pesten is, Kaposváron is, az ország bármelyik területén az alap az, hogy a vizuális képességét, kifejező képességét több formában és több minőségben gyakoroltassa. És a gyakorlat majd szépen mesterré fogja formálni.